nem csak ugye egy szereplős ez a játék, mi ezt horizontálisan építettük föl, ezt a struktúrát, és minden egyes osztályon egy fő ki van nevezve, aki a belső kommunikációt segíti, történjék bármi. És ha valamilyen probléma, valamilyen kérdés fölmerül, akkor nyilván az én kolléganőmhöz fordulnak, de az én kolléganőmnek megvannak azok a kapcsolatai minden egyes osztályon, akihez fordulni tud. Ez egy oda-vissza irányú kapcsolat egyébként, tehát mindenki mindenkitől tud kérdezni és segítséget kérni.
This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
A pandémia sok esetben földrengésszerű változásokat hozott a vállalatok életében, és kifejezetten erősen érintette a belső kommunikációs folyamatokat is, miután a jelenléti munkavégzés egyre nehezebbé vált, a home office pedig szinte már alapvető munkavállalói igény lett. Milyen válaszokat kellett és kell adni az elmúlt évek változásaira a vállalati belső kommunikációban, és milyen trendek várhatók? Mai beszélgető partnerem Macelka Márk, aki több mint 10 éve csatlakozott a Spár Magyarországhoz, és 2015 óta pedig kommunikációs vezetője a társaságnak. Üdvözlöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok. Ez a Connect magazin podcast csatornája, ahol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállalati kultúra és a belső kommunikáció témaköreiben. Köszöntöm Macelka Márkot, örülök, hogy itt vagy. Szia!
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
A Spár Magyarországnál a tavalyi utolsó negyedében némi csökkenés volt a munkavállalói létszámban, de még így is a legnagyobb hazai foglalkoztatók között van a társaság. A HR portál évelei összesítése szerint a Spárnál jelenleg majdnem 14,500 dolgoznak, hogyha ez pontos. És fontos cél a társaságnál a diverzifikált belső kommunikáció. Más területen másképp kommunikálunk, és talán még ennél is fontosabb az üzenetek átadásának gyorsasága, mondtad egy évvel ezelőtt egy Blue Colibri online webináron. Majd arról is beszéltél, hogy a belső kommunikáció nem egy one-man show, széles kooperációban működik, mert csak akkor lehet hatékony. Mindenkinek pontosan definiált a feladata, ahogyan ebben a beszélgetésben elmondtad, üzenetek, gyakoriság, platform, eszköz, célcsoport. Szerinted mik a legnagyobb vagy legfontosabb feladatok egy ekkora munkavállalói közösség tájékoztatásában?
Spár Magyarország az ország negyedik legnagyobb foglalkoztatója jelen pillanatban. Való igaz, több mint 14 ezer munkavállaló tart velünk nap mint nap, és négy nagy divízió alá rendezhetők ezek a munkavállalók. A legnagyobb az az értékesítési hálózat, a bolthálózat. Itt több mint 600 üzlettel rendelkezünk országszerte, és ezeknek a kétharmada saját üzemeltetésű üzlet. Itt több mint 11 ezer dolgozó foglal helyet. A másik nagyon fontos divízió a logisztikai terület, a logisztikai központjaink, ebből kettő van az országban, amelyekkel kiszolgáljuk az üzlethálózatot, itt 1200 munkavállaló van. Az élelmiszertermelés terület is egy kiemelkedő terület. Az országban egyedülálló módon a Spár az egyetlen olyan lánc, amely élelmiszertermelési üzletággal is rendelkezik. Két óriási húsüzemünk van, illetve egy úgynevezett convenience üzemünk, ami kényelmi termékeket állít elő. Itt is összesen a három üzemi egységben 1200 dolgozóval rendelkezünk, és hát van a klasszikus fehérgalléros munkavállalói közösség, ez pedig a központi irodaházat jelenti Bicskén, itt több mint 600-an foglalunk helyet.
Ez akkor azt jelenti, hogy gyakorlatilag nagyon vegyes a társaság, ha lehet így fogalmazni.
Így van, fehérgalléros, kékgalléros munkavállalók és különböző korcsoportokban a többségük hölgy, 80%-uk hölgy a munkavállalóknak, ami egy kiemelkedően jó arány, és az ő elérésük, az ő valós idejű elérésük az egy kulcs szempont. Említetted a pandémiát, tehát azok, akik a pandémia elején kaptak észbe, hogy kezdjük el fejleszteni a belső kommunikációt, azok a cégek el voltak késve már akkor. A pandémia úgy jelentkezett, hogy először is a technológiai eszközök hiánya rögtön felmerült, nem lehetett laptophoz jutni, mobiltelefonhoz jutni, leálltak a nemzetközi szállítások, sok esetben leállt a gyártás a külföldi helyszíneken, úgyhogy aki akkor nem, vagy azelőtt nem szerezte be ezeket az eszközöket, és nem rendelkezett világos belső kommunikációs stratégiával, az tényleg el volt késve. Mi büszkék vagyunk arra, hogy ahogy elindult a járvány, nekünk nem voltak kérdéseink, hogy úristen, most hogyan érjük el a dolgozókat, mit csináljunk, milyen eszközökre lesz szükség, hány darabra, és a többi. Ha a fehér galléros munkaköröktől kezdjük, akkor ott már megoldott hosszú-hosszú évek óta egyrésztről a home office lehetősége. Ez nem egy újdonság, nem a járvány miatt vezettük be. A másik oldalról pedig a technikai eszközökkel való ellátottság is szintén megoldott. Az, hogy mindenkinek van laptopja, amiben van SIM-kártya, az internetet bármikor eléri, az, hogy van okostelefon, így szintén telefonon elérhető, a csomagban internet elérés is szerepel. Ez mind egy olyan stratégiát mutat, hogy a munkavállalóink bárhonnan el tudják a munkát érni, illetve a munka is őket bárhonnan el tudja érni, nem kell, hogy az irodában üljenek folyamatosan.
És egyébként egy stratégia volt hadszél közben? Tehát, mert ugye most a pandémia nyilván, ez egy logikus választ adhatott volna a pandémiára, de hogy akkor ti már korábban erre felkészültetek?
A pandémiát megelőzően nagyjából 5 évvel kezdtük el a home office lehetőségét vizsgálni, illetve kísérleti jelleggel bevezetni, tesztelni, és ez olyan jól működő rendszer volt, hogy kiépítettük a technikai hátteret is. De nem ekkor épült ki maga a szoftveres háttér. Az, hogy az áruházainkat, illetve a kollégáinkat elérjük, bármelyik divízióról is legyen szó, akár az értékesítés, akár a logisztika, akár az élelmiszertermelés, és ezek a kommunikációs platformok kétoldalú kommunikációra adjanak lehetőséget, ez nem új keletű. Én 11 éve dolgozok a vállalatnál, akkor már napi gyakorlat volt ezen saját fejlesztésű szoftvereknek a használata, melyeknek 2 célja volt, és van jelenleg is. Az egyik az operatív munkavégzés, az, hogyha történik valami, ami az adott divíziót, vagy adott esetben 1 darab áruházat, vagy 10 darab áruházat érint, vagy 1 darab élelmiszertermelőüzemet, vagy kombináltan egy logisztikai központot és 2 áruházat, erre rendelkezünk egy belső szoftveres megoldással, aminek az a lényege, hogy én pontosan, hajszálpontosan tudok célozni, hogy kinek akarom az üzenetet eljuttatni, és azt az üzenetet a fogadófél garantáltan megkapja. Őt vissza tud jelezni, kérdéseket tud feltenni adott esetben, és így a problémák, a kérdések megoldhatók. Ezt a rendszert úgy hívjuk, hogy belső portál, ez az operatív munkavégzésünket segíti. A másik oldalról van egy intranet, ahol már egyre színesebb hírek érhetőek el, bármi, ami a vállalattal kapcsolatos és megtörténik, ott mi tudjuk kommunikálni, illetve további hasznos, a mindennapokban hasznos információkat is meg tudunk osztani. Itt érhető el a helpdesk rendszer, oktatóanyagok, a saját akadémiánknak a digitális felülete, ahol digitális úton online tananyagok érhetőek el a különböző divíziók munkavállalói számára, de a buszmenetrend, a büfé étlap, és még sorolhatnám, rengeteg hasznos információt találnak itt meg a kollégák. Úgyhogy ezek a digitális eszközök, ezek mindig is jelen voltak, ezeket mindig is fejlesztettük a munkavállaló igényeknek megfelelően. És itt a munkavállaló igény, ez egy nagyon fontos történet. Itt nem arról van szó, hogy mi ülünk a központban és eldöntjük, hogy akkor hogy nézzenek ki ezek a felületek, hanem rendszeresen megkérdezzük most már digitális úton a kollégáinkat, hogy milyen irányba fejlesszük ezeket. Folyamatosan vannak workshopok, illetve olyan szemináriumok, amelynek keretein belül felmérjük az igényeket, és annak megfelelően határozzuk meg a következő 3 vagy 6 hónap fejlesztési lépcsőit, hogy a rendszer tökéletes legyen, hiszen mindannyiunk érdeke az, hogy a folyamat hatékonyság, illetve a kommunikáció hatékonysága az a maximumon történjen meg, hogyha a vállalat irányításra gondolok.
Hogyan lehet a munkavállalókat motiválni, hogy ők visszajelezzenek? Milyennek a háttere, hogyan lehet ezt keretbe rendezni, hogy tényleg bátran kérdezzenek? Mert szerintem a magyar munkavállalók azért nem nagyon szokták meg ezt a nyitott kommunikációt.
Azt gondolom, hogyha valaki túl akar élni a piacon, akkor a munkavállalók véleményét minden körülmények között figyelembe kell venni, mert ők látják a saját folyamataik során, hogy hol lehet javítani, hol kell javítani. Kétoldalú kommunikáció alatt, mondok egy példát, elsősorban azt értem, hogy megkérdezzük az ő véleményüket, van éves szinten dolgozói elégedettségfelmérés, ami mind a 14 ezer dolgozónkat érinti, illetve vannak rövidebb időtávon úgynevezett pulzusmérések, amikor egy-egy konkrét témakörre visszatérünk újra és újra megmérjük az azzal kapcsolatos attitűdöket, illetve konkrét visszajelzéseket várunk a munkavállalóktól. Ezen túlmenően létezik az úgynevezett kérdésláda, ez is egy digitális felület, amikor úgynevezett munkavállalói tájékoztatókat tartunk, akkor előtte ezt a kérdésládát bevetjük, és a dolgozók ilyenkor bármilyen témában kérdezhetnek, és utána a munkavállalói tájékoztató során az ügyvezető igazgatók az összes kérdést transzparensen megválaszolják. Ami a dolgozói elégedettségfelmérést és a pulzusmérést illeti, az abból kijövő outputokat rendkívül komolyan vesszük, és évek óta működik egy akciócsoport a vállalatnál, hogy az egyes divíziókat érintő problémaköröket és kérdéseket a dolgozói visszajelzések alapján megvizsgálják, akciótervet készítenek rá, ezt az akciótervet transzparensen kommunikálják a vállalat munkavállalói felé, és utána pedig a cselekvési terv elindul, és konkrét változtatások történnek. Azért magas a részvételi arány ezeken a felméréseken, és mondhatom büszkén, hogy 95% fölötti a részvételi arány. A legelső, amikor lebonyolítottuk a legelső dolgozói elégedettség felmérést, még nem volt ekkora. a részvételi arány, de ahogy látták a munkavállalók, hogy itt akcióterv készül, cselekvési terv készül, és változtatások történnek az ő véleményük hatására, a következő felmérés már 90% fölötti részvételi arányjal ment, és ez a mai napig így van, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mert fontos az, hogy meghalljuk a munkavállalóink szavát, de meghalljuk a problémáinkat, és legyen következménye, így van, legyen egy lépés, és lássa, hogy változás történik. Úgyhogy ez egy előnyösen működő, kétoldalú kommunikációra épülő kapcsolat, amit a jövőben is szeretnénk folytatni, és a legfontosabb visszaigazolás tényleg a részvételi arány, hogy látják az értelmét annak, hogy részt vegyenek egy ilyenben.
Van olyan publikus példa, amit esetleg el tudnám mondani, hogy mondjuk kifejezetten munkavállaló igény volt, hogy amit ilyen búzus kutatás során visszajeleztek, és ez meg is valósult?
Nagyon sok területet érint a felmérés. Az egyik ilyen egyébként maga belső kommunikáció is volt, és ha már a mai podcast témája ez, akkor talán innen hoznék egy példát. Volt egy célkitűzésünk, nyilván a digitalizációra építve, hogy a nyomtatott magazinunkat, ugyanis van egy belső kiadású magazinunk, ami egyébként a mai napig üzemel, ezt negyed évente adjuk ki, mind a 14.500 kollégánk kézbe kapja személyesen. Ezt lecseréljük, és hozzunk létre egy digitális belső híradót. Ez meg is történt, elkezdtük a digitális híradónak a tesztelését, de borzasztóak voltak a megnyitási arányok, és leginkább ott tudtuk mérni a digitális és a print híradó közti különbséget, hogy a munkavállalók nagyon szeretik a nyereményjátékokat, és mondjuk az egy konkrét jó mérési forma, hogy hányan indulnak el egy adott nyereményjátékon, hányan jeleznek vissza egy kérdést, amit mondjuk felteszünk a magazinban. És ezt nyilván a printnél is látjuk, az online-nál még inkább látjuk, és ezek a számok mind-mind nagyon-nagyon durván elmaradtak a digitális híradó esetében attól, mint amit a print híradónál tapasztaltunk. Amikor felmértük a kollégák véleményét, hogy mi a véleményük a híradóról digitális formában, folytassuk-e így, mivel tudnánk őket jobban motiválni, hogy nyissák meg ezeket, mert pontosan láttuk a megnyitási, átkattintási arányokat, és síralmasak voltak az adatok, akkor egyértelműen az jött vissza, 82%-a a munkavállalóknak azt mondta, hogy szeretné visszakapni a print híradót, nem szeretné a digitálisat, és hát úgy kellett, hogy döntsünk nyilván ezek után, hogy visszavezetjük. Egy év teszt után visszavezettük a nyomtatott híradót. Itt hihetetlen sikerrel futnak a különböző cikkek, a különböző játékok, a kérdésláda és sok más projekt. A részvételi arányok azok bőven az iparági átlag 2-3-szorosa fölött végeznek, tehát látszik, hogy van értelme a nyomtatott híradót fönntartani. Nyilván fenntartható erdőgazdálkodásból szerezzük be a papírt, mindent megteszünk, hogy a környezeti fenntarthatósági kritériumoknak amennyire lehet megfeleljünk, viszont a másik oldalról meg is kellett, hogy halljuk a munkavállalóink hangját és igényét, ezért tartottuk meg, vagy vezettük vissza, és a mai napig megtartottuk a nyomtatott verzióját a belső híradónknak.
De ez tulajdonképpen azért is nagyon fontos példa szerintem, mert ugye ez ráadásul ez egy belső kommunikációs szakmai kérdés, hogy hát a print az valószínűleg ugye itt a szakmai mainstreamben is benne van, hogy az előbb-utóbb meg fog szűnni. Hát ugye már régen hatalmas romantikája volt még a vállalati lapoknak, ez oké. De hát ehhez képest most tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez neked is egy ilyen szakmai meglepetés volt e tekintetben, nem? Hogy akkor most vissza kell hozni, de hát akkor visszahoztátok.
Visszahoztuk, viszont nagyon fontos, hogy beléptünk a következő szintre, az pedig a mobil applikáció. Vállalatunk rendelkezik most már több mint 2 éve a MyShpar nevű mobil applikációval, ezt a vásárlók úgy ismerhetik, hogy kedvezményeket biztosít számukra, kuponok vannak benne, bevásárlólista is még sorolhatnám, sok hasznos megoldás a vevők számára. Viszont aki munkavállalónk, ő egy kicsit más felületet lát. Neki is MyShpar-ja van, egy azonosítási szisztéma alapján tudjuk, hogy ki a munkavállaló, és ezen az applikáción keresztül a kedvezmények mellett egyébként a belső kommunikációs üzeneteket, a kétoldalú kommunikációra alkalmas megoldásokat, és még sok hasznos információt is elérhetnek a munkavállalóink. Úgyhogy igen, beléptünk a következő
szintre. Tehát akkor egy picit azért terelitek őket a digitális platformra.
Tudatos terelést nem folytatunk, ebben a tekintetben, hiszen eldöntheti, döntsen nyugodtan a munkavállaló, hogy milyen platformon kívánja a belső információkat fogyasztani, ezért van az intranet, ezért van a nyomtatott magazin, és ezért van a mobil applikáció is. Folyamatosan mérjük azt, nyilván a digitális eszközök esetében lehet ezt a leginkább exakt módon mérni, hogy hány munkavállaló használja ezeket, pontosan mely funkciókat használja. Folyamatosan kérdezzük őket, hogy mely funkciókkal bővítsük a digitális felületeket, és természetesen azt is megkérdezzük, hogy adott esetben a híradóban milyen témák kerüljenek be. Úgyhogy a tematika nyilván az igényekhez van igazítva, de ezeket én azt gondolom, hogy párhuzamosan kell még egy jó ideig futtatnunk egymással.
Uh-huh. A jövő trendjeiben van-e valami sejtésed? Most hát nyilván folyamatosan gondolkodtok gondolom a kollégákkal, hogy így hogyan lehet ezt továbbvinni, de hogy mi az, ami várható szerinted? Miben kell változtatni a belső kommunikációban?
A belső kommunikáció eszköztára jó pár nagyon fontos pillérre épül. Ugye beszéltünk a digitális és offline csatornákról, hogyan juttatunk el színes és hasznos, adott esetben sürgős és operatív információkat a munkavállalókhoz, hogyan várunk azokra visszajelzéseket. A másik oldalról viszont fontos a dolgozói elkötelezettségnek a fokozása, és ebben a tekintetben az employer branding, amit most még a podcastban ma nem említettünk meg, az egy kiemelt terület. Kiemelt területté vált igazából már évekkel ezelőtt. Ahogy a magas munkanélküliségi ráták elkezdtek megszűnni, és eljutottunk oda, a pandémiát megelőző időszakunk is, az a néhány évünk már erről szólt, hogy rekord alacsony munkanélküliséggel kell nekünk dolgozni, és kell nekünk együtt élni, ami nagyon megnehezíti a mindennapi életünket. És nem csak a kék galléros, a fehér galléros pozíciók esetében ugyanúgy, rendkívüli akadályba ütközik, hogy új munkavállalókat vonzunk be a vállalathoz. Éppen ezért az employer brandingre óriási hangsúlyt kell fektetni, és ez valahol a belső kommunikáció, a HR, a személyzetfejlesztés határterülete, sőt még a marketingé is. Ezen a téren többféle megoldást alkalmazunk. Egyrésztről az új munkavállalóknak a szervezetbe való integrálása, amennyiben minket választanak, ugye nyilván a toborzás az egy külön művészet a HR területen, de amennyiben minket választanak, akkor az ő rendszerbe integrálásuk, és ennek az olyan módon való megvalósítás, ami komfortos a munkavállaló számára, ez kulcsfontosságú. Ennek megfelelően a belső kommunikációra óriási feladat hárul, hiszen különböző tájékoztatóanyagok, prezentációk, beillesztési útmutatók, és még sorolhatnám, megvalósítása is több esetben a belső kommunikáció feladata, nyilván a HR-rel együttműködésben. És amikor a munkavállaló már velünk tart, akkor kiemelnék egy területet, ami rendkívüli népszerűségnek örvend a spárnál, és ezek pedig a belső rendezvények. Ezen rendezvények tette aláhozása is a kommunikáció feladata a Spár Magyarországnál. Gondolok itt arra, hogy egy gyermekekkel rendelkező munkavállaló számára gyermektábort biztosítunk, hogy el tudjon menni ő is pihenni, és a gyermekét addig mi teljesen ingyenesen egy hétig egy professzionális táborban szórakoztatjuk, és jó programokkal látjuk el. De ilyen például a jubilálóknak a megbecsülése, hogy van jubileumi ünnepségünk. Ilyen például a nyugdíjasok búcsúztatása. És hát ebben a munkaerő hiányos időszakban a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása is egy kulcs területté vált az elmúlt időszakban, úgyhogy a nyugdíjas búcsúztatóknak kettős célja is van, nem csak a búcsú, hanem igazából felhívjuk mindig a figyelmet, hogy várjuk vissza őket szeretettel, nem kell most rögtön elmenni nyugdíjba. De ilyenek például a szakembereinknek az elismerése, a minden divízió rendelkezik ilyen rendezvénnyel, az élelmiszertermelés, a logisztikai terület, és hát természetesen az üzlethálózat is. Itt meg kell mutatnunk a jó példákat. Tehát a belső kommunikációnak van egy olyan feladata is, hogy megmutassuk azokat a kitűnő példákat és szakmai kiválóságokat, akik előre viszik a vállalatot, és fontos az is, hogy megmutassuk a kudarcainkat is. Tehát az egyoldalú kommunikációban mi nem hiszünk, nagyon fontos, hogy beszéljünk a kudarcokról, beszéljünk azokról a problémákról, amik igen megtörténtek velünk. Lehet azért, mert nem terveztünk gondosan, lehet azért, mert külső körülmények zajlottak, ilyen például ugye a pandémia, vagy akár a szomszédunkban zajló háború kitörése, amelyek kedvezőtlen hatással vannak a napi folyamatainkra. Ezekről beszélnünk kell nyíltan, különben belekeveredhetünk egy olyan álomvilágba, amire sajnos láttam már több negatív példát, és hogy mindig csak a szépet és a jót mutatjuk magunkról, minden így van lekommunikálva, de belül viszont súlyos problémákkal küzd a szervezet. Na ezt nekünk el kell kerülnünk.
Azon gondolkoztam, hogy amikor az employer brandingről beszélünk, hogy azt tulajdonképpen a belső kommunikációnak az érintettségét is azért szerintem mutatja, hiszen hogyha most, hogy belegondolok, hogy én most meglátok egy spáros álláspályázatot, vagy egy állásajánlatot, akkor is van egy ismerősöm, aki a Spárnál dolgozik, nyilván megkérdezem, hogy egyébként mi újság, és hogy milyen szerinted. Tehát, és hogyha ő elégedett, vagy akár mondjuk a belső kommunikációban megfelelő tartalmakat kap a szervezetről, akkor ez azt gondolom, hogy ez már marketing értékkel is bír adott esetben, nem?
A dolgozói elégedettség felmérés egyik fontos kérdése, hogy ajánlaná-e a céget. ismerőseidnek, barátaidnak, rokonaidnak. És ebben is egy rendkívül magas mutatóval rendelkezünk, 80% körüli értékkel bír a vállalati közössége tekintetben, és van dolgozói ajánlói programunk is. Tehát ha én ismerek valakit a környezetemben, akkor azt tudom ajánlani házon belül egy adott pozícióra, és akkor elindul a felvételi folyamat. Ez nagyon fontos. Az, hogy mi változott az elmúlt időszakban, mióta rendkívül alacsony a munkanélküliségi ráta, gyakorlatilag az employer branding egyik kiemelkedő területe az, hogy én mit kínálok a dolgozónak, és elsősorban hány forintot kínálok. Magával hozta ez a folyamat azt, hogy ma, ha megnézzük az álláshirdetéseket, akkor konkrétan látjuk, hogy hány forintot kínálnak nekem juttatásokkal, azok nélkül, a kafetéria rendszer hogy épül fel, ott hány forintot kapok, milyen formában kapom, milyen egyéb pluszt biztosít a munkavállalói well-being építésére, vagy a work-life balance fenntartására az adott cég, és egy nagyon éles versengés indult el a piacon. Akár szektoron belül nézzük, akár szektoron kívül, nyilván mi a szektorbeli szereplőkhöz hasonlítjuk magunkat elsősorban, mind a bérek, mind a juttatási csomag tekintetében, de ez egy nagyon, nagyon erőteljes versennyé vált, ahol a munkavállaló kegyeiért küzd mindenki. Látszik azért, hogyha mondjuk az elmúlt évtizedeket megnézzük, hogy azért ez egy ciklikus folyamat, mert amikor magas volt a munkanélküliségi ráta, akkor ez háttérbe szorult, amikor a cégeknek volt kiből válogatniuk. Én emlékszem rá, hogy 11 éve, amikor beléptem a vállalathoz, egy meghirdetett állásra 4-500 önéletrajz bejött. Ma egy meghirdetett állásra egy tisztességes bérezéssel, és függetlenül attól, hogy fehér galléros vagy kék galléros, örülünk, ha bejön 5-10 önéletrajz. És emögött súlyos küzdelem van. Hirdetések a különböző szakmai felületeken, mindent bevetünk, amit lehet, hogy elérjük a célcsoportot, és ennek ellenére nagyon alacsony számú életrajzok jönnek be. Pandémia előtt ezt tapasztaltuk. Pandémia alatt nyilván nagyon sokan elveszítették átmenetileg a munkahelyüket, akkor ugyanez történt, hogy egy állás hirdetésre, vagy egy darab pozícióra bejött 4-500 önéletrajz. Aztán utána ennek a történetnek vége szakadt, és megint ugyanott tartunk, ahol a pandémiát megelőzően, hogy 5-10 vagy 1-2 tucat, attól függ, hogy milyen a pozíció, 1-2 tucat önéletrajz érkezik be hozzánk. Rendkívül nehéz minőségi munkaerőhöz jutni, de igazából ne is beszéljünk erről, rendkívül nehéz úgy általánosságban munkaerőhöz jutni.
Uh-huh. Ugye beszéltünk arról, hogy azt mondtad, hogy a belső kommunikáció, ugye a korábbi beszélgetésben, hogy a belső kommunikáció az nem egy one man show. Ugye ez egy több szereplős folyamat, tehát ezt ne úgy képzelje senki, hogy egy hatalmas belső kommunikációs igazgatóság működik hatalmas a duzzasztott létszámmal, és akkor mindent ők csinálnak. Nálatok ez hogy történik ehhez képest? Mert már csak amiatt is, mert amit mondtál, hogy akkor ez az employer branding, ami az idei évnek lehet egy ilyen nagy, fontos célterülete, azért az is több szereplős lehet szerintem.
Nyilván egy ideális helyzetben én is nagyon örülnék annak, hogyha alattam működne egy jelentős létszám a felduzzasztott belső kommunikációs igazgatóság, de a valóság az, hogy az osztályomon egy fő dedikált kolléganő az, aki irányítja ezeket a folyamatokat. Az ő munkáját segítik dedikált ügynökségek, akár digitális ügynökség, szövegíró, és még sorolhatnám, mert ez tényleg nem egy one-man show. Illetve az ő keze alatt fejlesztődik a belső munkavállalói nyomtatott magazin, illetve a belső digitális információszolgáltatást is ez a kolléganő intézi, megfeszített erővel, hihetetlenül nagy energia befektetéssel, és rendkívül precízen. Azonban kicsit egyel visszább kell lépnünk, mert nem csak ugye egy szereplős ez a játék, mi ezt horizontálisan építettük föl, ezt a struktúrát, és minden egyes osztályon egy fő ki van nevezve, aki a belső kommunikációt segíti, történjék bármi. És ha valamilyen probléma, valamilyen kérdés fölmerül, akkor nyilván az én kolléganőmhöz fordulnak, de az én kolléganőmnek megvannak azok a kapcsolatai minden egyes osztályon, akihez fordulni tud. Ez egy oda-vissza irányú kapcsolat egyébként, tehát mindenki mindenkitől tud kérdezni és segítséget kérni, de minden osztályon megvan az a kolléga, aki segíti a belső kommunikáció munkáját, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez egy horizontálisan felépülő struktúra, amiben sokan vesznek részt, sok tucat ember vesz részt, mivel azért egy óriási vállalatról beszélünk.
Uh-huh. És akkor velük tulajdonképpen egyeztettek is többször, mondjuk ilyen akár online meetingenken keresztül, akár mondjuk személyesen is, hiszen akkor ez egy ilyen, mondhatni nagyon bután fog ezt hangozni, de a belső hálózat a belső hálózatban, tehát hogy van egy ilyen összekapcsolódás gyakorlatilag.
A rendszeres egyeztetéseket nem tartottuk egy idő után már célra vezetőnek, mert ez a mindenki meeting, egy nagyvállalatnál állandóan meeting, workshop, brainstorming, nem tudom én micsoda, tehát a járvány előtt volt erre egy kezdeményezésünk, bár a belső meetingek nyilván nagyon fontosak, de hogy ezeknek egy részét írtsuk ki, mert teljesen felesleges, hogy ott üljünk, és akkor csak azért hozunk össze egy meetinget, hogy meetingeljünk, tehát ez gyakorlatilag tényleg egy idő után már teljesen kontraproduktív lett, és gyakorlatilag elment két napom azzal egy héten, hogy én ilyen meetingeken ülök. De hogy ezeknek a gyakorlati haszna, hát inkább a nulla felé konvergált, ha őszinte akarok lenni. Ezek közül csak azokat tartottuk meg, amelyeknek tényleges haszna van. A folyamatok ettől függetlenül nem állnak meg a háttérben. E-mail alapon, vagy adott esetben szükséges telefonon történik az egyeztetés. Minden érdekelt fél részt vesz ezekben az egyeztetésekben természetesen, de megpróbáltuk a lehető leghatékonyabbá tenni a folyamatokat. És sok esetben az eseteknek a jó részében pedig már automatizmusként tekintenek a kollégák egyes ismétlődő történésekre, amik a belső kommunikációt segítik, úgyhogy ezekre már meetinget szervezni teljesen felesleges.
Oké. Köszönöm szépen Macélka Márknak a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.
This is the moment we've all been waiting for. Ladies and